Hálát adunk a mai napért, hogy egybe gyülekezhettünk, és köszönjük azt a végtelen szeretetet, amit Atyám tanúsítasz irántunk. Köszönjük, Uram, hogy ez a szeretet kezdetektől fogva megvolt, mert nem hagytad a bukott embert az Édenkertben, hanem kinyúltál érte, felemelted őt, elküldted a megváltó szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy teljes körű megváltásban részesüljünk, megváltva a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi haláltól. Köszönjük az örök életet, amit adtál nekünk. Dicsérünk és magasztalunk téged. Köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük a te érintésedet, és hálát adunk, Uram, hogy te vezetsz bennünket a te útjaidon, mert a te útjaid magasabbak. Köszönjük, hogy a szeretet az kiszorítja a félelmet. Ezért mi igyekszünk napról napra szeretettel megtölteni az edényünket. Köszönjük a békességedet, amit nekünk adtál Krisztusban, és hálát adunk, hogy napról napra, szintről szintre növekszünk, és hálát adunk, hogy a kegyelem rétegei napról napra növekednek felettünk, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük az áldások teljességét, amit elkészítettél, és hálát adunk a Szent Szellemednek, aki a mai napon is munkálkodik közöttünk. Köszönjük a gyógyításuk ajándékait, amely működésbe lépett, és hisszük, hogy a mai napon is jelek, csodák történnek, ugyanúgy, ahogy a korai egyházban, az apostolok idejében. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Mondd meg a szomszédodnak, hogy áldott vagy. Szeretettel köszöntünk benneteket, külön köszöntjük a Klaudiát és a Sándort, aki ma van először közöttünk, és megtisztelt bennünket, és megtisztelte az Urat ezzel a lépéssel. Legyen egy taps neki! Igen. Erről a könyvről fogunk beszélni. Ez a könyve könyve. És egy mondatba szeretném összefoglalni, és nem fogunk utána hazamenni még. Arról szól az elejétől a végéig, hogy Isten végtelenül szeret. Így lehet összefoglalni. És a szeretetét már is megmutatja azáltal, hogy a gyógyításuk ajándékai bekapcsolódtak, elindultak. Ízületekben van gyógyító kenet. Különösen térdben, de bármelyik ízületre vonatkoztathatod. Nyak-ér, tehát érrendszerben van munka, tisztító munka, vagy tágító munka. Csontozatban van gyógyító kenet. Úgyhogy az Úr munkálkodik. És hiszük, hogy még újabb ajándékok kapcsolódnak be, mert ezt nem mi kapcsoljuk be, hanem a Szent Szellem. A Szent Szellem pedig a Szent Háromság harmadik személye. Ezt mindig elmondom, amikor újak vannak, mert nem kell meglepődni ezen, hogy mi a Szent Szellem. A Szent Háromság harmadik személy, amit a magyar Bibliában Szentléleknek fordítottak. Ennyi. Az eredeti nyelv, még az idegen nyelvek, a külföldi nyelvek Szent Szellemnek hívják. Tehát semmi új dolog, csak az eredeti nevén nevezzük őt. Hálát adunk az Úrnak, hogy itt vagytok. Köszönjük a figyelmeteket előre. Mai tanítás címe a szellemi vezetés. Múlt héten, ahogy hazamentünk, és elkezdtem faggatni az Urat, hogy mi legyen a tanítás, és nem jött semmi, és a hét közepén, vagy a második felében érkezett meg a téma, és nem is fogjuk egy nap alatt befejezni. Tehát marad még jövő hétre is, vagy lehet még a harmadik hétre is, majd meglátjuk, hogy meddig érünk el benne. Isten szeretete abban is megnyilvánul, hogy ő szeretné megmutatni a számunkra a legkiválóbb utat. A legkiválóbb utat szeretné megmutatni a számunkra. Ugyanúgy, ahogy egy szülő a gyermekét, ahogy cseperedik, mindig tanítgatja. Mert ugye alapjában véve azért a szülő bölcsebb, nagyobb élettapasztalata van, a gyermek az még gyermek. És hát tanítani kell, irányítani kell, vezetni kell, mert könnyen beleszalad a zsákutcába, vagy a vakvágányra téved. És az nem jó senkinek sem. Tehát ahogy mi a gyermekeinket irányítjuk, tereljük a legjobb út felé, a tudásunk szerint a legjobb út felé, Isten ugyanezt teszi. Ma, ahogy érkeztünk be ide Ságvárra, és ugye messziről látszik a két templomtorony, egy kérdés jött fel a szívemből, és nem csak a ságvári templomokra, egyáltalán a templomokra, hogy hogyan kerül a templomokba a Szent Szellem? Mikor lesz a templomokban Szent Szellem? Hogyha bemegyünk, nagyon helyes a válasz, mert a Szent Szellem hol lakik? Azokban, akik újjászülettek és befogadták a Szent Szellemet. Jézus azt mondta, még a földi szolgálata során, hogy én a templomokat lerombolom, és 3 napon belül felépítem. Persze furcsán néztek rá. De az alatt tudjátok, mit kell érteni? Azt, hogy ő a kereszten meghalt, helyettünk volt ott, értünk volt ott, és amikor 3. napra föltámadt, megkaptuk, minden ember megkapta az újjászületésnek a lehetőségét, hogy befogadja Jézust és befogadja a Szent Szellemet. Ez a hagyományos egyházakban ugye az első áldozás, bérmálás és konfirmálás keretében kellene, hogy megtörténjen. De sajnos a gyerekek egy része, és én magam sem tudtam annak idején, hogy ez mi. Azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni, oda kell menni, meg kell tanulni ezeket a dolgokat, és nem őszinte hozzáállással tettem, mert nem tudtam, hogy ennek milyen súlya van. Tehát elvileg ezeken a szertartásokon kellene megtörténni az újjászületésnek és a Szent Szellem keresztségnek. Valahol ezért valóságos, mert én találkoztam olyan pásztortársunkkal, aki a bérmálás során ugyanúgy eldőlt a kenet alatt, mint ahogy mi ismerjük. Ha már vette a Szent Szellemet, akkor újjá is volt születve. Tehát ő komolyan vette. Tehát vannak ilyenek. Lényeg az, hogy a templomokban úgy lesz Szent Szellem, hogy a hívők befogadják, mert a Biblia azt mondja, hogy mi vagyunk, a mi testünk Isten temploma. És hogyha bemegyünk a templomba, jelen esetben ebben az osztályteremben, akkor itt van a Szent Szellem. Mert mi hordozzuk magunkkal. Ez egy érdekes dolog, ugye? Amikor Jézus a földön szolgált, ő tudta, hogy neki el kell menni, hogy a keresztre kell mennie, majd aztán a pokolba, és utána ugye felvitetik a mennybe az atya jobbjára. De mielőtt elment volna, a tanítványokat vigasztalta egyfolytában. Hogy én nekem el kell mennem, de majd magam helyett küldök egy vigasztalót. És ez a Szent Szellem. Tehát olyan gondoskodó Urunk van, hogy nem hagyott bennünket egyedül, hanem maga helyett küldött valakit. Pontosan ugyanolyan erővel és hatalommal rendelkező személyiség, a Szent Háromság 3. személye. Na most ő lakik az újjászületett és Szent Szellem keresztséget vett hívőkben, és ő az, aki szeretne bennünket irányítani és vezetni. Terelgetni. A legjobb úton. Úgyhogy most ebben fogunk egy picit elmélyedni. Először is elmondom a szellemi vezetésnek az 5 formáját. Az első a belső bizonyosság, a második a belső hang, a harmadik a Szent Szellem határozott hangja, a negyedik a profécia, az 5. pedig a látomások. Kezdjük akkor egy picit részletesebben. Az első a belső bizonyosság, mondhatni azt, hogy a hívők 99%-át Isten ezen a módon szeretné vezetni. Az apostolok cselekedeteiben otthon majd megnézhetitek, a 27.10-esben Pál, amikor hajózott, ő belső bizonyosság által szólt a legénységnek, egyébként viharban voltak, szólt a legénységnek, hogy ez a hajó el fog veszni. Úgy is történt. Mert ő belső bizonyosság által tudta, de azt is hozzátette, hogy mindenki azért megmarad, túléli, mert valahogy kievickél a partra. Tehát ez egy belső bizonyosság volt. A belső bizonyosság az, amikor egyszerűen tudod, nem kellenek hozzá jelek és egyéb dolgok, egyszerűen tudod a bensődben. Egyébként Isten az ő akaratát ugye így akarja velünk közölni a szellemi vezetések által. És amikor Isten akaratába kerülünk, akkor békességünk van. Erről tudjuk azt, hogy jó helyen vagyunk. Istennek van tökéletes akarata minden ember számára. Az a legjobb mindenféle szempontból, hogyha mi megtaláljuk Isten tökéletes akaratát és bele illeszkedünk, mert az áldás, oltalom és mindenféle tekintetben a legjobb hely. Ha nem a helyünkön vagyunk, nem az Isten által rendelt helyen vagyunk, akkor a megengedő akaratban vagyunk. Mert ez senki számára nem kötelező, mert Isten szabad akaratot adott az embernek, és mondja, hogy eléd helyezem az életet és a halált. Az áldást és a vádkot, te válasz. Tehát van lehetőségünk bekerülni Isten tökéletes akaratába, és a legjobb helyen lenni, de ha nekünk az nem tetszik, mert a saját okos dobozunk alapján akarunk menni tovább, azt is megtehetjük. Csak nem leszünk olyan áldottak. A második formája a szellemi vezetésnek a belső hang. Nem füllel hallható hangra kell gondolni. Az ember felépítése ugye szellem, lélek és test. Eddig lehet, hogy csak kettőt tudtál, hogy test és lélek, de az ember igazi valója a szelleme, ami születéskor a mennyből jön, Istentől jön. És ez teszi élővé a testet. A belső hang az nem más, mint a belső emberünknek, az emberi szellemünknek a hangja. De úgy már azt hiszem ismeritek mindannyian, hogy a lelkiismeret. Mert ez a hétköznapokban is ugye használatos. Ez a belső hang egy csendes hang. Nem fog túl kiabálni, túl ordítani téged, hanem szeliden szól, hogy jó lenne, ha ezt tennéd, mert akkor szerencsés leszel, sikeres leszel. Emlékeztek, van a Bibliában egy történet, amikor Jézus elé vitték a farizeusok a házasságtörő asszonyt, és vádolták ugye ezzel a dologgal. És Jézus mit tett? Elkezdett írni a porba, vagy a földre, homokba. Miért tette ezt Jézus? Azért, hogy az asszony vádolóinak megszólaljon a lelkiismerete. Legyen rá idejük, hogy a lelkiismeretüket megvizsgálják. És amikor rájöttek, hogy ők sem makulátlanok, mindegyik szépen hátrafelé kisonfordált. És nem maradt más ott középen, mint Jézus és az asszony. Tehát a János 8.9-ben találjátok meg ezt, amikor a lelkiismerettől vádoltatván kisonfordáltak, eltűntek a színről. A harmadik vezetési forma a Szent Szellemnek a határozott hangja. Ez egy igen erőteljes és hatalommal teli hang, ez szó szerint hang. Ez annyira valóságos, hogy körülnézze, hogy ki volt az. De általában csak az illető hallja, akinek ez szól, és a többiek nem. Például az apostolok cselekedetei 11-12-ben, ezeket majd otthon nézzétek meg, hogyha kíváncsiak vagytok rá. A Szent Szellem szólt Péterhez, hogy menjen el Kornélius házába és hirdesse az üdvösséget. Egy biztos, hogy a Szent Szellem nem fog ellentétes dolgot mondani, mint ami a Bibliában van. A Szent Szellem és az ige megegyeznek, mert egytőről fakadnak a Szent Háromság tagjai. Azért meg kell vizsgálni ezeket a hangokat, mert sok hang van kint a világban, hogy az a bizonyos hang megegyezik-e Isten igéjével. A negyedik. A profécia által történő szellemi vezetés. A profécia az egy isteni üzenet. Természetesen, mivel a szellemi oldalról származik, természetfeletti üzenet természetes nyelven. Mert van profétai hivatal, és a profétán keresztül Isten szól egy tanulható nyelven, az lehet magyar, angol, akármilyen nyelv, egy csoporthoz, vagy akár egy emberhez. A profécia célja épülésre, vigasztalásra szolgál, és sok esetben a jövőre utal. Többek között az apostolok cselekedetei 11-28-ban Agapus által az Úr megprofétálta, hogy nagy szárazság fog jönni. Ez nem jó hír, úgy alapjába véve, de az emberek fel tudtak rá készülni valamilyen formában. Többet termeltek, spórolósabbak lettek, tehát van ennek is funkciója, hogy a jövőről üzen valamit az Úr. Nem szabad összetéveszteni, és a világban élő emberek nagyon könnyen összekeverik a proféciát a jósló szellemmel. Mert mind a kettő üzenet, csak nem mindegyik melyik oldalról jön. A proféta az a világosság oldaláról kapja az üzenetet. A jósló szellem, a látó szellem, az pedig a sötétség oldaláról. Tehát nem mindegy, hogy honnan veszünk információt. A látó szellemmel rendelkező személy képessége nem Istentől van. Ehhez találtuk majd igét az apostolok cselekedetei 16-16-ban. Tehát nagyon fontos megkülönböztetni, hogy az üzenet, a szellemvilágból érkező üzenet, az honnan jön? A világosság országából, vagy a sötétségből. Ötödik szellemi vezetési forma, a látomásokon keresztül. Ennek két nagy csoportja van, valóban a szó szerinti látomások, de ide sorolhatók az álmok is. Ezek nem mindennaposak. Valakinek az életébe soha nem következik be, valakinek az életébe egyszer vagy kétszer. Néha szimbolikusak, mint látjuk az apostolok cselekedeteiben, a 10. fejezetben, a 11-től 13-ig, mert ott arról van szó, hogy az Úr szólt Péternek, hogy egy nagy lepedőben ereszkedett le sok állat. És erre mondta azt az Úr, hogy vegyed, öljed és egyél. Tehát minden állatot elfogyaszthatsz, mert Isten azért adta őket. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ők nem esznek húst, mert sajnálják az állatot. De ez az ige világosan kifejezi azt, hogy Isten az ember számára rendelte az állatokat eledelül, plusz még a növényeket. De ez egy látomáson keresztül jött Péterhez. Ugye egy nagy lepedőbe, mint egy batyuba becsomagolva ereszkedett le ez az üzenet, mert igazából egy üzenet volt ez. Tehát az öt szellemi vezetési forma így néz ki. Most pedig az elsővel foglalkozunk, a mai napon, és kezdjük a római levélben, a 8. fejezetben az ige olvasást. Mert ugye ige nélkül azért nem menjünk haza. Ahogy készítettem a mai szellemi táplálékot, főztem a mai menüt a számotokra, többször felhozta az Úr bennem, hogy milyen jó is az a januári 5 héten keresztüli folyamatos tanítás az igének a fontosságáról, az igének az értékéről, mert minden esetben most is vissza tudunk rá utalni. Római levél 8. fejezet, 14-es és 16-os vers.
Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Amen. Itt van egy ígéret. Ha két igét leegyszerűsítjük, és egy hétköznapi mondatba tömörítjük, akkor az úgy szól, hogy Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Hozzá kell tenni, hogy csak Isten fiait. Mert nem mindenki Isten fia. Aki nem fogadta be Jézust, az Isten teremtménye. Aki befogadta Jézust élete urának, az Isten gyermeke. Ez az ige nagyon fontos, és vissza fogunk majd rátérni. Honnan tudod, hogy Isten gyermeke vagy? Most olvastuk, hogy a Szent Szellem tesz bizonyságot arról, hogy újjászülettél, amikor befogadtad az Úr Jézus Krisztust. A bizonyságot tesz, az pedig más szóhasználattal úgy hangzik, hogy együtt tanúskodik. Tehát a Szent Szellem együtt tanúskodik veled bizonyos dolgokban. Nem csak ebben az egyben, hanem sok más dologban is együtt. Ezt mondjuk el együtt, jó? Olyan szép, hogy Isten fiait, a Szent Szellem vezeti.
A Szent Szellem vezeti.
Amen. Viszont nem szerencsés, ha Isten fiait valaki más vezeti. Más ember mondja meg, hogy mit tegyen. Mert a legnagyobb ott van bennünk. Aki tudja, aki legjobban tudja, hogy nekünk mi a legjobb. Az sem szerencsés, hogyha a testünk vezet, és az sem szerencsés, hogyha a lelkünk mondja meg, hogy mit tegyünk. Mi a legideálisabb? Amikor a szellemünk mondja meg, hogy mit tegyünk. Egy-két héttel ezelőtt érintettük ezt a kérdést, de nem mindenki hallotta, akkor valószínű, hogy az ember szellem, lélek és test. A testünk tápláléka a reggeli ebéd és vacsora, a szellemünk, azaz a belső emberünk tápláléka pedig Isten igéje. Erre mondta Jézus azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Tehát a szellemünknek is megvan a tápláléka, és itt kapjátok meg hétről hétre a szellemi táplálékot, otthon meg nasisztok még hozzá. A szellemünket meg kell erősíteni. Mert különben átveszi az uralmat a test vagy a lélek. Az élet hoz sok olyan dolgot, hogy döntenünk kell. Jobbra menjünk vagy balra menjünk, ezt tegyük vagy azt tegyük. Mi határozza meg azt, hogy mi lesz a döntésnek a végkimenetele? Azt, hogy a szellem mellé odaáll-e másik kettő közül valamelyik. A test vagy a lélek? Hova szavaz a test és a lélek? Mint egy parlamentben, vagy egy képviselőtestület ülésen, ugye? Ott is különböző szavazati arányok jönnek ki bizonyos dolgokból. Ha a szellem egyedül marad, és összefog a test és a lélek, akkor le van győzve a szellem, és akkor úgy mondják, hogy ez egy testi keresztény. Viszont, hogyha a szellemünk megerősödött, a gondolkodásunkat megújítottuk Isten igéje által, hogy írva van a Róma 12:2-ben, akkor már legalább egy partnere van a szellemünknek, a megújított elme, a megújított lélek. Ha ők már ketten összefognak és egy oldalra szavaznak, akkor a testet le tudják szavazni. Mert a test a régi dolgokat akarja tenni. Ezt a Galata 5-ben olvashatjátok. A test az óember cselekedeteit szeretné továbbra is tenni. Ha valaki súlyemelő volt a kocsmában, akkor a test továbbra is azt szeretné tenni. Ha valaki drogozott, akkor a test ugyanazt szeretné tenni. A tegnapi központi alkalmon éppen egy bizonságot tett valaki, hogy megszabadult a drogtól, az Úr kegyelméből, de azt tanácsolta az előjárónk, hogy abba a társaságba egyelőre ne menjen vissza. Hogy most megfogadja vagy nem, ez az ő dolga, de az lenne a jó, ha nem menne vissza, mert a test visszahúzza, a kívánságok visszahúzzák. Tehát nagyon fontos, hogy a szellemünket kiképezzük arra, hogy ő legyen a főnök. És ne a testünk. Ha már megnyerte a léleknek a szavazatát, azaz az elmét megújította Isten igéjével, ez egy folyamat egyébként, akkor nem állhat elő az a veszély, hogy a szellemünk, a belső emberünk egyedül marad. Ugye ezt hiszem, ez érthető. A belső bizonyosság az első vezetési forma. Mint említettem, a bensődben mélyen fogod tudni azt az üzenetet, ami neked szól. Ott belül. És a belső bizonyosság a szellemi vezetéseknek az első formája. Tehát Isten így szeretne vezetni bennünket 99%-ban. Az Ószövetségben volt az a bizonyos gyapjúzás, ha valaki ezt már olvasta. Nekik fontos volt jelet kérni, mert nem volt bennük a Szent Szellem. A Szent Szellem el volt zárva a Szentek Szentjébe, és csak akkor hasadt ketté a kárpit, amikor Jézus meghalt a kereszten. Az Ószövetségben csak a királyok, papok és a proféták felett volt a Szent Szellem, hogy a szolgálatukat segítse. Tehát, hogyha egy halandó ember szeretett volna tanácsot kérni az Úrtól, akkor el kellett neki menni a profétához, vagy a paphoz. Ma már teljesen más a helyzet. Hát a Szent Szellem mindegyünkben ott lakik külön-külön. A belső bizonyosság által az Úr meg akar bennünket erősíteni bizonyos dolgokban. Hogy igen, ez a helyes út. Mert hogyha kételkedünk még, hogy menjek, ne menjek, akkor egy belső bizonyosság nagyon-nagyon meg tud erősíteni. Bocsánat, a gyapjúzásról még egy gondolatot, mert nem fejeztem be, hogy az Ószövetségben kitettek gyapjút, és azt kérték, hogy Uram, reggelre legyen nedves a gyapjú, és akkor ezt és ezt jelenti. Vagy másnap reggelre legyen száraz a gyapjú, akkor az meg azt jelenti. De ma, amikor bennünk van a Szent Szellem, akkor ilyeneket veszélyes tenni, vagy kérni, mert elvilág Isten, a sátán meg tud bennünket téveszteni. Tehát nem jelek és csodák alapján kell nekünk tájékozódnunk. Kenneth Hagin is azt írja a könyvében, hogy többségében őt is a belső bizonyosság által vezette az Úr. A többségében. A belső bizonyosság az egy természetfeletti dolog, ugyanolyan, mint egy látomás vagy egy angyal megjelenése. De a belső bizonyosság nem olyan látványos. Sőt, egyáltalán nem látványos. Mert ez egy szellemi dolog. Nincs hozzá kép, nincs hozzá semmiféle megnyilvánulás. De itt belül tudjuk. Mi tudjuk. Tehát ne a látványosat keresd, mert akkor nagyon könnyen elszalaszthatod a természet felettit. Sok ember a látványos után szalad, hogy itt ez történik, itt ekkora csodák vannak, itt ekkora kenet van, itt tűzijáték van. A belső bizonyosság vezessen. János evangéliumhoz lapozzunk el a 14. fejezethez, és itt fogjuk olvasni azt, hogy Jézus maga helyett megígérte a segítőt. Azaz egy váltás történt. Jézus fölment, és a Szent Szellem pedig megérkezett. Tehát János evangélium 14. fejezet, 16-tól 17-ig.
És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
Amen. És folytassuk a 16. fejezetben, a 13-as verssel.
De mikor eljön ő az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Amen. Hallottuk ezt a szót, hogy vigasztaló. Ez a Szent Szellem egyébként. A vigasztalónak többféle jelentése van. Segítő, pártfogó, közbenjáró és védőügyvéd. Ez a Szent Szellem, aki a segítségünkre van reggeltől estig. 24 órás inspekciót tart. Ha megtanulod, hogy hogyan működik a szellemi vezetés, akkor nem fogod elkövetni ugyanazokat a hibákat, kikerülöd a csapdákat. Felismered azokat a vészhelyzeteket. A vezérel szó pedig azt jelenti, amit az előbb olvastunk, hogy elvezérel majd minden igazságra, hogy utat mutat, vezet, irányít, kísér. Sokféle jelentése van. Legbelül a bensőnkben, a szellemünkben van egy sorompó. A sorompó az vagy elzárja az utat időnként, tehát azt mondja, hogy piros lámpa és stop, vagy szabad utat biztosít, és megjelenik ugye a szabad jelzés. Ez itt van belül a bensőnkben. Erre kellene figyelnünk. És mindenféle tragédiát, katasztrófát elkerülhetnének a keresztények. Egyik esetben Kenneth Hagin egy levelet írt, kapott egy meghívást egy gyülekezetből, és azt akarta visszaigazolni. De már a sokadik levélpapírt dobta a szemét kosárba, mert valahogy nem akart sikeredni ez a levélírás. És Jézus azt mondta neki, és egy esetben szólt, és egy esetben vezette őt saját maga. Azt mondta, hogy ne menj el oda, mert nem fogadják el a te szolgálatodat. Természetesen a többi esetben mindig azt mondta Jézus, hogy majd a belső bizonyosságra figyeljél. Ez egy kivétel volt most ebben az esetben. Tehát azért nem sikeredett neki ezt a levelet megírni, mert a bensőiben ott volt ez a tilos jelzés, hogy nem, ne menjél. A bokában jelent meg a gyógyítókenet, ízületben továbbra is munkálkodik az Úr. Ézsaiás 48-hoz lapozzunk el. És az Ézsaiás 48-ban a 17-es verset nézzük.
Így szól az Úr, megváltód Izraelnek szentje. Én vagyok az Úr, Istened, aki hasznosra tanítlak, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.
Ezzel kezdtem az elején, ugye, hogy Isten hasznos dolgot akar a számunkra, tanítani akar, és vezetni akar bennünket a legjobb úton. Itt van az ige hozzá. Egy picit lapozzunk tovább, Ézsaiás 55. fejezethez, és a 8-as, 9-es igét tekintsük.
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.
Amen. Tehát Isten vezetni szeretne bennünket a legmagasabb úton. És az egy nagyon dicsőséges pillanat lesz, amikor az ember elérkezik oda, hogy rájön, hogy Isten bölcsebb, mint én. Isten okosabb, mint én. És hát nem hagyatkozunk ugye az okos dobozra. Hogy majd én kitalálom, hogy merre menjek, mit tegyek, az életemet hogyan rendezzem be. Berendeztem én is annak idején. Csak 44 éves koromban jött egy fordulat, megismertem Isten tervét. És hiszem, hogy elfoglaltam a helyemet. Kenneth Hagin azt írja, hogy ő ettől fogva oda ment szolgálni, mert utazó szolgálatot látott el. Kezdetben pásztor volt, és aztán utazó szolgálatot látott el. Oda ment, ahova az Úr mondta. Tehát nem ahova ő kitalálta. Kapott egy meghívást, akkor imádkozott érte, hogy Uram, te akarod, hogy oda menjek? Itt a bordák környékén van valamilyen gyógyítókenet. Jobb oldalon a bordák alján. Nem tudom, hogy ez csont vagy tüdő. Itt jelent meg az Úr gyógyító ereje. Kiárasztjuk Jézus nevében azok felé, akiknek szüksége van rá. Történt egy esetben, hogy Hagin kapott egy meghívást, és első esetben nem fogadta el, tehát nem mondott rá rögtön igent. És utána többször eszébe jött, a gondolatai között ugye feljött ez a dolog, hogy oda egy bizonyos helyre kapott egy meghívást. Na most, amikor sokszor valami feljön így a szívünkből, ha már itt tartunk, akkor hogyan tudjuk meg ezt a belső bizonyosságot? Meg majd a második lépés ugye a szellem hangja, a szellemünk hangja. Úgyhogy a szellemünkből feljön a gondolatok közé. És úgy fog megjelenni, mint egy gondolat. Csak rá fogunk jönni előbb-utóbb, hogy ez nem a mi gondolatunk. Tehát ezzel, hogy Hagin többször kapott ugye a gondolataiba erről a szolgálatról ugye egy megerősítést. Ez az volt, hogy menj. Ez a zöld jelzés. Hogy menj és tedd. Tehát a zöld jelzés. És utána elment és szolgált azon a helyen. Tehát a szellem bizonyság tétele az egy bársonyos, simogató jó érzés. Tehát nem gyomorgörcsel párosul. Így lehet megkülönböztetni, hogy ez most az Úrtól van, zöld jelzés vagy piros jelzés. Tehát, mint említettem, jelekre nincsen szükségünk, mert egyszerűen belül tudjuk a belső bizonyosság által, hogy mi a teendőnk. Egyébként ugye emberektől kérni útmutatást, az nem igei. Most ezt ne keverjétek össze azzal, hogy a pásztortól különböző tanácsokat kértek, vagy pedig kérdéseket tesztek fel. Mert a szolgálók fel vannak szerelve a kötvényekben ugye a tanácsadás szellemével. Tehát a kisgyermeket is ugye tanácsolni kell, amíg fel nem növekszik bizonyos dolgokban. Egy másik esetben egy szolgálónak volt két autóbalesete. Mind a kettőben történt haláleset is. Isten dicsőségére ő és a felesége mindkét esetben felépült, és amikor Hagin egyik alkalmán hallott tanítást a szellem vezetéséről, akkor megértette, hogy mi történt. És azt mondta, hogy ez elkerülhető lett volna, hogyha figyelünk a piros jelzésre. És a központi alkalmon is talán az előzőben hallhattunk olyat, hogy két szolgáló szenvedett repülőgép balesetet. De a feleségeik, akik otthon maradtak, mindegyik elmondta, hogy éreztek belül valamit, ami nem volt egy kellemes érzés, egy bizonytalanság. Tehát nem lett volna szabad elindulniuk. Vannak, akik megkérdezik, hogy hogyan történhetnek ilyen súlyos, katasztrofális balesetek pásztorokkal, prédikátorokkal. Hát azért, mert elvétik a szellem hangját, vagy pedig figyelmen kívül hagyják a szellemi vezetést. Tehát nem Istent kell hibáztatni, hanem meg kell tanulni a szellemi vezetést követni. Hogyha a múltban történtek hibák, nem azon kell siránkozni. Tehát az már történelem, azon nem lehet változtatni. Tovább kell menni. időt szentelni többet az Úrra, a Biblia tanulmányozására és az imára. És a belső bizonyosságot követni. Tudjátok, mikor vagyunk legszorosabb és legközelebbi kapcsolatban Istennel? Amikor nyelveken imádkozunk, amikor szellemben imádkozunk. Mert Isten szellem, és mi ugyanazon a nyelven beszélünk, mint Isten. Az csak ő érti ráadásul, az nagyon jó, az le van kódolva. Nem lehet feltörni. Tehát, hogyha valaki egy súlyos helyzetbe kerül, megszűnik hirtelen a munkaviszonya, vagy családban van valami betegség, és szeretne az Úrtól hallani. Persze, hogyha az elménk zakatol a problémán, akkor nem fogunk hallani Istentől. Nem halljuk a szellemi vezetést. Ilyenkor azért jó nyelveken imádkozni, mert lecsendesedünk, közel kerülünk az Úrhoz, és meghalljuk a szellem vezetését. János evangélium 10. fejezetéhez lapozzunk, a 27-es vershez.
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.
Amen.
Amen.
Én azt tanácsolom mindannyiótok számára, és akik felvételről hallgatják az interneten, vagy más formában, minden hallgató számára, hogy ragaszkodjon az Úr hangjának a meghallásához. Ragaszkodjon ahhoz, hogy a szellemi vezetést tudja vételezni. Egyszerűen csak rá kell állni a frekvenciára. A régi rádiókat, amelyek nem ilyen billentyűsek voltak, hanem tekerni kellett az állomás keresőjét, hát addig tekertük, meg volt egy ilyen varázsszem, egy ilyen zöld, és azon láttuk, hogy most középen vagyunk, vagy jobbra, vagy balra kicsúsztunk belőle. Mert az a zöld varázsszem mutatta, hogy hol helyezkedünk el. Meg fülre is hallottuk, hogy hol tiszta az adás. Tehát ugyanígy rá tudjuk magunkat hangolni a szellemi vezetésre. Sok keresztény a kezdetben tűzzel teli. De ezt a tüzet meg is kellene őrizni. Valamikor vannak völgymenetek, és az a tűz éppen hogy csak pislákul, vagy éppen hogy csak parázslik. De vissza kellene menni a tűzhöz. A kezdeti tűzhöz. Isten ezt szeretné. Tehát ugyanígy meghallani a szellemi vezetés hangját. Ehhez ragaszkodj. Lehet, hogy valaki el akar majd ettől tántorítani, hogy ez nincs, meg nem így működik, meg te nem hallod meg. Vannak is, akik bizonytalankodnak, mondván, hogy nem tudom, hogy felismerem-e, nem tudom, hogy én képes vagyok-e rá. De az előbb olvasott igében a hall jelentése, hogy meghallja. Ugye így szerepelt az igében. A hall azt jelenti, hogy meghallgat, hallgat rá, megért és felfog. Tehát elég széles a jelentése ennek a dolognak. A versben a végén szerepelt az, hogy követ, hogy követi. Ennek a jelentése, hogy kísér, csatlakozik, vezetteti magát. Tehát hagyja, hogy a szellem vigye. És alkalmazkodik. Tehát kiigazításokat tesz az életében. Na most, akik kételkednek, hogy meg tudják-e hallani, fel tudják-e ismerni a szellemi vezetésnek a különböző formáit, van egy jó hírem a számukra. Nemrégen olvastuk a Római Levél 8. fejezetében azt, hogy Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Tehát ez minden hívő kiváltsága, hogy képes meghallani a szellemi vezetés formáit. Tehát fogadd el hittel, hogy ez a te kiváltsága, hogy ez működik az életedben, és hozd magad vételi állapotba. Ez jelentett elcsendesedést, több időt tölteni az igével, meg ezt a bizonyos állomást keresőt odaállítani, ahol az adás van. Az ellenség hozhat kételkedést, de emlékeztesd mind magadat, mint az ellenséget, hogy neked van egy kiváltságod a Római Levél 8. fejezete alapján, hogy Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Mondd, hogy ez én vagyok. Halleluja. Jézus azt is mondta, hogy a juhok ismerik a pásztor hangját, az idegen pedig nem. Nem ismerik és nem követik. Tehát nagyon fontos dolog ez, hogy ismerik a pásztor. A főpásztor az Úr Jézus, és a helyi gyülekezetekben pedig a pulpitus mögött a helyi pásztor képviseli az Urat. És az Úr felé tartozik ugye elszámolással. Tehát a saját nyája meghallja a pásztor hangját, és nem azt véli felfedezni benne, hogy ezt mondta a Borferi, hanem ezt üzente az Úr Jézus rajta keresztül. Nem mindegy. És az idegent nem követik. És aki hallgatta tegnap a központi tanítást, benne volt, hogy az idővégi megtévesztések. Erre nagyon kell vigyázni. Amikor mi még hátul gombolós keresztények voltunk, akkor nekünk is azt mondták, hogy egyelőre maradjunk az itt kiadott könyveknél, tanításoknál. És ugyanezt szeretném jó tanácsként továbbadni. Mert amíg nincs túl nagy világosságunk az igéből, nem tudjuk felismerni a kakukktojást. Megdöbbennétek ti magatok is, és én is megdöbbentem a kezdetek kezdetén, amikor azt mondták, hogy a keresztény könyvesboltokban nagyon sok mérgező könyv van. Lassan majd, ahogy a világosságotok növekszik, ezt majd fogjátok ti is látni. Megkérdezte tisztelt előjárónk a tegnapi központi alkalmon, hogy hányan vannak Pestről. És szerintem kevés kéz volt fönt. És hányan vannak Pesten túlról, szerintem sokkal több kéz fent volt, és ekkor mondta előjárónk, hogy bizony jönnek határon túlról, Vajdaságból, Erdélyből, nagy távolságokról, több száz kilométerekről, és helyből meg. És erre mondta azt, hogy az idővégi megtévesztések. Tehát az ördög hozhat kételkedést és mindenféle eltérítő hadműveletet. És ennek ellen kell állni. Tehát a juhok ismerik a pásztor hangját, és az idegent nem követik. Ez egy nagyon fontos dolog. A Szent Szellem mindig az igével megegyezően fog vezetni. Ezt még egyszer mondom. De hogyha a keresztény nem ismeri Isten igéjét, akkor hogyan tudja leellenőrizni azt? Mihez tud viszonyítani? Hát nem nagyon tud viszonyítani. Ezért fontos Isten igéjét ismerni. Legalábbis haladni benne előre, mert egyszerre úgysem megy. Hallottatok már hallásjavításról, ugye? Egyszerű fülmosással is lehet hallást javítani, lehet készülékkel hallást javítani, de van egy sokkal egyszerűbb változata, hogy jobban halljunk az Úrtól, a következőt tehetjük. Több időt tölteni az igében. És javul a szellemi hallásunk. Mert a szellemi hallásunk nem azonos a fizikai fülünkkel. Ez egy belső hallás. És amikor a hívő az igének engedelmes, akkor ezzel éretté válik, és a szellemi fülei ráhangolódnak a szellemi vezetésre. És ha így tesznek a hívők, akkor egyre könnyebben felismerik a szellem vezetését, olyan könnyen, minthogyha a legjobb barátja szólna hozzá. Mert ugye barátaink, meg a családtagjaink hangját, akikkel gyakran beszélgettünk, könnyen felismerjük. Tehát ugyanígy ilyen könnyen föl lehet ismerni az Úr hangját. És az öt vezetési forma, amit ugye az elején felsoroltunk, ugye a belső bizonyosság, a belső hang, a szellem határozott hangja, a profécia, illetve látomások. Ezeken keresztül vezet bennünket az Úr, hogy a legjobb legyen a számunkra. Hát annyira szeretné, hogy az áldások teljességét át tudja nyújtani. Jézus ezért már meghalt, jogilag a miénk, de hogy mikor tudjuk hittel elvenni, ez rajtunk múlik. Ez rajtunk múlik. Jövő héten folytatjuk, mert ez túl kevés volt ahhoz, hogy előre haladjunk ebben. És annyit meghívjuk egy közös imára, ha megengedi. A kérdés az, hogy hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Ez egy kulcskérdés. Első vizsgán átmentél. Teszünk be egy kis éneket előtte. Mert ugye van ott fent egy ország. Mi mindannyian hiszünk benne. Ehhez pedig van egy gyönyörű énekünk. És egy picit belekóstolunk ebbe. És odafent várnak ránk. Ott sokkal jobb, mint itt. Elárulom. Álljatok fel, legyetek kedvesek.
Szeretem téged a megmentő, kitárja két karját fejét. Örömmel jön most te elég, tedd össze mind a két kezed, köszönd meg, amit értettem. Énekelj, hála, énekelj, s benned él majd a szeretet. Van fenn egy ország, amely rád is vár. Van fenn egy ország,
van ott fent egy ország. Nikodémusz odament Jézushoz, és megkérdezte, hogy hogyan lehet abba az országba feljutni. És azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Kétszer elmondta, tehát fontos. Nyomatékot adott neki, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Pál apostol pedig leírja a római levél 10. fejezetében, hogy mi ennek a kulcsa, mi ennek a módja. Azt mondja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja a Krisztusba vetett hitét, azaz hiszi, hogy meghalt és feltámadt, az üdvözül. Ilyen egyszerű. A hiszek egy imáját nagyon sokan ismerik. Szinte mondhatom, mindenki ismeri a világon. Azt mondjuk el, csak a római levél alapján. És kérlek benneteket, mondjátok utánam. Teremtő Istenem,
Teremtő Istenem,
eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom.
És fennhangon imádkozom.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy Jézus
meghalt az én bűneimért,
meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus. Feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Költözz a szívembe. És teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram. Megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat. És hittel megvallom. Jézus. Te vagy az én Uram. Megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az ő szent vére. Megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus. Az örök életemet. Amen. Aki a Római Levél 10. fejezete 9-10-es verse alapján ezt az imát őszintén is hittel elmondja, annak a belső embere abban a pillanatban újjászületik. Isten újjáteremti a belső emberét. Ez a szellemi újjászületés. Az újjászületés csodája. Ez egy csoda, egy természetfeletti esemény. Ugyanaz az ember maradsz, nem kell személyigazolványt cserélni, de a belső embered megváltozott, mert a Biblia azt mondja, hogy átkerültél a sötétség országából a világosság királyságába. Ez egy rendszerváltás. Felér egy rendszerváltással. És ezen túlmenően pedig úgy is nevezik, hogy szívátültetés. Mert amíg az ember nem volt újjászületve, kőszíve volt. Biblia pedig azt mondja már az Ószövetségben, hogy Isten ad nekünk hússzívet, érzőszívet. És ilyenkor az újjászületés során kapjuk meg ezt a hússzívet, az érzőszívet. És ezzel megvan az örök élet, a mennyei útlevél, dicsőség Istennek. És ilyenkor fent pedig az angyalok örvendeznek, és csilingelnek, és harangoznak. Nagy öröm van a mennyben. Isten az ő kegyelméből adta nekünk az üdvösséget, a megigazulást, azaz az összes múlt eltöröltetett a Szentvér által, és egy tiszta lappal mehetsz tovább. Teljesen tiszta hófehér lappal. Mert a bűneink nem megbocsátottak, hanem eltöröltettek. Nincs. Ez olyan, mint amikor valaki kijön a bíróságról, és nem ítélték el, mert nem követte el azokat a dolgokat, amiért bíróság elé állították. És az örök élet. Ami azt jelenti, hogy örökön örökké az Úrral lehetünk. Ez egy hatalmas dolog. Ezért a kereszténység nem is nevezhető vallásnak. Sokkal több annál. Háromszoros megváltást kaptunk a kereszten, és örök életet, hogy örökkön örökké a gyönyörűséges mennyben, illetve az Úr Jézussal lehetünk. Mert ugyan a testünk, ha el is múlik, de a szellemünk és a lelkünk, az igazi valónk, az egy nagyon jó helyre fog költözni. Akik nem fogadják be az Úr Jézust, szándékosan visszautasítják netán, ilyen is van, előfordul, azoknak nincs meg a mennyei útlevelük. És egyetlen hely marad a számukra, az pedig a pokol, ami a tüzes tóba vettetik. Tehát egy szörnyű hely. Egy nagyon szörnyű hely. Istennek van még egy ajándéka. Maga Jézus Krisztus is ajándék volt, és Isten a szeretetét úgy fejezte ki az emberiség felé, hogy elküldte őt megváltóul. Hogy visszavásároljon. Abba a közösségbe kerülhettünk vissza Jézus Krisztus megváltó munkája által, mint ahogy a bukás előtt az Édenkertben volt Ádám, Éva, tehát az ember és Isten. Az egy bensőséges, szoros kapcsolat volt. A bukás előtti állapot. A Szent Szellem keresztségről pedig azt írja a Biblia Lukás 11.13-ban, hogy Isten olyan szívesen adná ezt az ajándékot. egy módja van ennek a megszerzésére, hogy csak kérni kell. Mert aki kér, az kap. Következő imádság van a segítségünkre, amit szintén közösen mondunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az ígérben.
Azt tanítod az ígérben.
Hogyha valaki Jézus nevében.
Jézus nevében.
Kéri tőled a Szent Szellemedet.
Kéri tőled a Szent Szellemedet.
Te örömmel odaadod őt. Ezért, drága mennyei Atyám. A te ígéd alapján. Jézus nevében.
Jézus nevében.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel.
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Hogy minden imámat meghallgatod. És megválaszolod.
És megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel.
És megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként. Nyelveken fogok imádkozni. Ahogy a Biblia tanítja. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem él. És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen. Hogyan válik érthetővé a Biblia? Érdemes lenne visszahallgatni az előző két tanítást, akkor ugyan a házasság hete kapcsán hangzottak ezek el. Internetről letölthető. Azt mondja a Biblia, hogy az írás Isten szelleme által ihletett, és a szent emberek leírták. Tehát ami itt van a könyvben, ez a Szent Szellem által kódolt. Na most, ha valami kódolt, azt vissza lehet kódolni. Lehet dekódolni. Ha a Szent Szellem az íráskor kódolta a szöveget, akkor olvasáskor a Szent Szellem vissza tudja kódolni, azaz érthetővé tudja tenni. Tehát innentől kezdve a Biblia a számodra is mind jobban érthetővé válik. Nem egyszerre, lépésről lépésre. De a dekód most benned van, ami visszakódolja. Ez benned van. Minden alkalommal imádkozunk, kihangsúlyozom, hogy kézrátétellel, gyógyulni vágyokért, illetve akik áldást szeretnének. Jézus kézrátétellel imádkozott a földi szolgálata során. A Biblia nem egy esetben ír erről. Tehát a kézrátétel biblikus. A krisztusi alaptanok egyike, a zsidó levélben a 6. fejezet 1.-2. versében megtaláljátok, illetve kimondottan a Márk evangélium végén, azt mondja a 16. fejezet 17-18-as versében, hogy akik hisznek, ilyen jelek követik, a betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak, most rövidítve mondtam az igét. A múlt vasárnapi központi alkalmon elhangzott, hogyha valahol halottal találkozol, tedd rá a kezedet. És két bizonyság is volt erről, hogy két súlyos esetben az Úr kegyelme munkálkodott, és ezek életre keltek. Most kaptam egy bizonyságot, tervezem, hogy kiküldöm nektek e-mailben. Egy kamion kivasalta ezt a pásztort, ugye emlékszem pásztort, és 9 óráig volt halott állapotban. 9 órát töltött a mennyben. Az Úr arra küldött egy másik pásztort, és megkérte, hogy ezért a halottért hagyj imádkozzon. És a felkelte fólia alatt egyszer csak elkezdték hallani, hogy énekel. És a hatóság nem igazán akarta elhinni, hogy a 9 órás halott énekel. Tehát ilyen ereje van a kézrátételnek. Többen már tudjátok. megtapasztaltátok. De aki nem tapasztalta meg az írások alapján, ezt is nyugodtan a hitébe építheti, hogy ez így működik. Jézus szolgálatában is így működött. És Jézus azt mondta, hogy ti is ugyanazokat a dolgokat fogjátok cselekedni, amelyeket én cselekedtem, sőt, még nagyobbakat is azoknál. Tehát semmivel nem vagyunk kevesebbek a cselekedetek által, mert Jézus szolgálatában a Szent Szellem végezte a munkát, a Szent Szellem ereje, és most is ugyanaz a Szent Szellem, aki bennünk lakozik, az végzi a munkát. Nem mi, nem ti, nem emberek, hanem a Szent Szellem kapcsolja be ezeket az ajándékokat. Itt most vese alatti részen van gyógyítókenet. Vagy a vesébe kisugárzik valami, vagy maga a vese, akkor következik a kézrátétel. Az emberek, amikor találkoznak a természet feletti erővel, nem biztos, hogy talpon tudnak maradni. És elsőként a lehetőséget felajánljuk Sándornak és Évának, hogyha kívántok élni vele. Semmi rossz nem fog történni veled. Vesd Jézus karjaiba magadat, ez a lényege. Csukd be a szemed, egymás kezét megfoghatjátok nyugodtan. Csukd be a szemed, és csak Jézusra tekintsél. Megáldunk benneteket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Egységet, békességet és szeretetet rendelünk ebbe a családba, ebbe az otthonba. Köszönjük, Uram, a növekedést, az előmenetelt a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Érítsd meg a te gyermekedet. Áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet. Köszönjük, Uram, a te békességedet. Áradj kenet a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük a te békességedet, a te erődet. Hálát adunk a te gyermekedért, aki befogadta az Úr Jézus Krisztust, a te megváltó szent fiadat. És szent szellemmel megkeresztelkedett. Köszönjük, hogy ő a te gyermeked, és te vezeted ő te utaidon, a legjobb úton, Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám. Köszönjük a Szent Szellem vezetésének a vételét, hogy ráhangolódott a te gyermeked. Halleluja. Nincs jelentősége, hogy valaki eldől a kenetben, vagy nem dől el. Én sem dőltem el először. És az Úr megérintett, ez egyértelmű. Ez az Úr érintése. Most pedig imádkozzunk a szövetek felett, amit hoztatok, hogy Isten ereje belekerüljön a szövetekbe, és haza tudjátok vinni, és szükség esetén, hogyha valamilyen probléma van, akkor a beteg testekre tudjátok rátenni. Szövetről írja a Biblia. Volt, ahol kihozták a pénztárcájukat, de mondta a pásztor, hogy hát a Biblia azt mondja, hogy a szövetbe tárolódik a kenet. Áradj kenet a Jézus Krisztus szent nevében ezekben a szövetekben. Kiárasztjuk a hitünk alapján Isten természet feletti erejét, a gyógyító kenetet, és hiszük, Uram, hogy raktározódik. Úgy, mint Pál apostol testéről is elvitték a keszkenőket, kötényeket, és amikor otthon hittel a beteg testekhez érintették, a kenet kiáradt, megtörte az igát, a betegséget, a fájdalmat, azok megszűntek, lehullottak a bilincsek, a láncok a Jézus nevében, és szabadulások jöttek elő. Mivel Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ezért nincs változás. A menny alkotmánya nem változik, Isten nem változik, ezért a korai egyházban leírt és megtapasztalt dolgok a mai napon is ugyanúgy működnek Isten dicsőségére. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Tiéd a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Megdorgáljuk a betegséget, megdorgáljuk a félelmet, a szegénységet megdorgáljuk Jézus nevében. Megkötjük ezeket, és kiárasztjuk a menny erőforrásait, a szolgáló angyalokat, hogy legyenek mindenben a segítségetekre, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Nagyon röviden, azt tudjátok, hogy a figyelmünk középpontjában mindig Jézusnak kell lenni. Korábban ezt úgy szoktam mondani, hogy a tekintetét mindig fölfelé nézzen, a megváltódra és szabadítódra, és ne a problémádra, ami lent van a földön. Isten figyeli a beszédeinket, a párbeszédeinket. Odafigyel rá, hogy miről beszélünk, hogy a beszédünk központjában Jézus van-e. És hogyha nem így lenne még, akkor egy dolgot tehetünk. Több igét kell hallgatni és befogadni. Hát akkor a beszédünk is ezáltal Jézus központúvá fog válni. És megint csak ugye visszakanyarodunk a januári tanítássorozathoz, az igéről, amit hallottatok. Levelező listán találkozhatottok azzal, hogy volt egy párbeszéd, meg imakérés. Sajnos ugye olyan helyzetbe kerültek keresztények is a kölcsön és a emelkedő ugye a törlesztő részletek miatt, hogy, hogy mondjam, nem az Úrtól való helyzetek ezek. És az egyik keresztény testvérünk a következőt írta. A 2 Krónika 7.14-ben arról szól az ige, hogyha az én népem megalázza magát, imádkozik, és az Úr orcáját keresi, akkor a nehéz helyzetből Isten kihozza. Most nem csak ebből a kölcsönhelyzetből, bármilyen nehéz helyzetből. Tehát 3 feltétel van ebben az igében. Tehát megalázza magát, imádkozik, és az Úr orcáját keresi. 2 Krónika 7.14, otthon elolvashatjátok. Nem gondoltam volna, hogy a múlt hétfői tanítás az ennyire szívhez szóló. Egyik pásztortársunk írt, meghallgatta, és azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos téma. A szeretet nyelvről volt ugye tanítást, hogy a fiataloknak meg kellene tanítani mindenhol, hogy amikor elmúlik a rózsaszín állapot, ugye ez a 2 év, átlagosan 2 év, hát át kell állni az agapé szeretetre. És azt írja, hogy viszont egy nagyon kemény profétai üzenet jött az egyik hagyományos egyházhoz. Valahol Nyugat-Európában van egy proféta asszony, és az idővégi eseményekről kap rendszeresen üzenetet. 2 dolog, ami nagyon megütötte a szívemet. Az egyik az, hogy csak részlegesen fogadják el az én igémet. Ami hiba. Tehát válogatnak, hogy ezt elfogadom, azt nem fogadom el. Na most ez a profécia egyébként ugye Krisztus testéhez szól, tehát nem csak kimondottan egy egyházhoz. A másik pedig, hogy az igazságot kell hirdetni és nem kiforgatni. Ez kimondottan a milleniumi időszakhoz kapcsolódott, tehát ott is már a jövő felé irányul ugye az Úr üzenete és a szeme, hogy történnek időkorszakváltások. Áldottak vagytok! Jövő héten várunk benneteket!